Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak. Harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 152. dicséretünk egyetlen versszakát. Helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk dicsőítését énekszóval. Énekeljük 24. Zsoltárunk mindaz 5 versszakát. Az Úr bír ez egész földdel. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint az szól hozzánk a 23. Zsoltárból.
A jó pásztor, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.
Ami Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, gyertek imádkozzunk ezért. Drága mennyei atyánk, valóban olyanok vagyunk, mint a juhok. Keressük életünk célját, értelmét, kóborlunk szerte a világban, és hiányzik nekünk egy pásztor. És olyan jó tudni, hogy te akarsz a mi pásztorunk lenni, hogy te elmész azért az egy elveszett juhért is. Köszönjük neked azt, hogy talán ezt átélhettük már életünk során, hogy milyen az, amikor te megkeresel minket, amikor utánunk jössz oda, akár a halál árnyékának völgyébe is. Köszönjük azt, hogy te mellénk szegődsz életünk útja során. Így kérünk téged arra, hogy hadd lehessünk most valóban egy nyáj, a te nyájad itt vasárnap délelőtt, ezen az Isten tiszteleten. Hadd tudjunk minden külső körülményt kizárva rád figyelni ezen a délelőttön. Így kérünk téged, hogy jöjj közénk szent lelked által, nyisd meg a mi szívünket, a mi fülünket, add, hogy érthessük a te üzenetedet. Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és szeretném kérni a gyermekeket, hogy jöjjenek ki gyermektanításra. Gyertek bátran. Jó, sokan vagyunk. Köszönjünk egy szép nagyot. Áldás, békesség. Jól van, ez így jól hangzott. Sziasztok! Ezen a mai napon nektek egy jézusi mondásról szeretnék beszélni, ami engem nagyon sokáig foglalkoztatott igazából. Jézus egyszer azt mondta, hogy úgy adjatok valakinek ajándékot, úgy segítsetek valakinek, hogy nemhogy mások ne tudják, hanem ne tudja a te jobb kezed, hogy mit tesz a bal. Hogy úgy segíts a jobb kezeddel valakinek, hogy még a bal kezed se tudja, hogy senki se tudja az egész világon, hogy te milyen jó cselekedetet tettél, ne büszkélkedj vele. És sokáig gondolkodtam, hogy ez hogy lehet így megcsinálni, hogy senki se tudjon róla. Nem tudom, hogy ti már adtatok úgy ajándékot valakinek, hogy az, aki megkapta, az nem találta ki később, hogy kitől kapta? Ugye, hogy nem szoktunk így adni ajándékot. És kaptatok már ilyen névtelen ajándékot? Na hát ez nem gyakori. Valahogy ezt sejtettem, hogy ez nem gyakori a mi életünkben. Én is egy nagyon-nagyon régi példát választottam ki arra, hogy ezt így valahogy szemléletessé tegyem. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ki az, aki lefordította nagyon régen a Bibliát magyar nyelvre először. A teljes Bibliát. Valakinek rémlik esetleg? Károli Gáspár. Na, köszönöm szépen. Valaki azt mondta, hogy hát lehet, hogy nem fogja senki se tudni, de te megmentetted a csoportbecsületét, úgyhogy köszönjük szépen. Károli Gáspár. Na igen, csak az az érdekes, a Bibliák címlapján nagyon sokáig ez állt, hogy fordította Károli Gáspár. Csak az a helyzet ezzel a mondattal, hogy ez így ebben a formában nem igaz. Most lehet, hogy mindenki megdöbben, de nem teljesen igaz, ugyanis nem csak ő fordította. Az 1590-ben megjelent Biblia címlapján nem is szerepel az ő neve, csak az előszó végén írja alá ő, mint a fordító csoport vezetője, és egyébként a legújabb Bibliák se szerepel már az ő neve, de a lényeg az, hogy nem csak ő fordította, hanem még legalább három vagy négy ember. Csak az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy ők kik voltak. Dolgoztak Károlyi Gáspárral, rengeteg munkát, több évi munkát belefektettek, de azóta se tudjuk, hogy ők kik voltak. Rengeteg tudós próbálja kideríteni, hogy ki volt az a 3-4 ember, aki segített ebben a hatalmas munkában, és nem tudják. Mert ők komolyan vették azt, amit Jézus mondott. Úgy adj, úgy tegyél jót, hogy ne tudja meg más ezt. Hogy tényleg csak Istennek mutasd be ezt, mint ajándékot, mint hála áldozatot. Úgyhogy így a reformáció 500. jubileumi évében lebegjenek előttünk ők, ezek a névtelen fordítók, mint példák, de persze Károlyi Gáspár is, tehát nem az ő érdemét szeretném kisebbíteni, de most egy kicsit erre a 3-4-5 névtelen lelkészre is gondoljunk, akik tényleg megvalósították azt, hogy úgy adj, hogy ne tudja a te jobb kezed, hogy mit tesz a bal. Most pedig akkor menjetek a gyermektanításra, a gyülekezeti teremben még köszönjünk egy szép nagyot. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Sziasztok. Menjetek szépen. Mi pedig készülve az ige hirdetésre énekeljük a 172. dicséretünket. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most azt az igét, amely alapján Isten segítségül hívásával ma szólni kívánok közöttetek, méghozzá a János evangélium a 10. fejezetéből, a 11. verstől a 18. versig olvasom. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. És hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Amen. Foglaljuk rá helyünket. Kedves testvérek, egy nagyon jól ismert igeszakasz hangzott el lekcióként, és most az igehirdetés alapigéjeként is. Talán sok szép emlékünk fűződik ezekhez a jól ismert mondatokhoz, gondolatokhoz. Évtizedek óta hallgatjuk őket, és talán már sokszor gondolkodtunk azon is, hogy mit is jelenthet mindez a mi életünkre nézve. Hol vagyunk mi ebben a történetben, a jó pásztor és az ő nyája történetében? Ezen a mai napon én három nagyon fontos üzenetét szeretném kiemelni ennek a nagyon-nagyon gazdag igeszakasznak. Elsőként szeretnék a szereposztásról beszélni. Jézus Krisztus a jó pásztor, mi pedig, már csak kizárásos alapon is, a juhok vagyunk. Nagyon sokat elárul mindez rólunk emberekről, és Jézusról egyaránt. Először is mi juhok vagyunk. Képletesen persze, de mindannyian juhok vagyunk. Sőt, tovább megyek, juhoknak teremtettünk. Eredeti állapotunkban, a teremtettségünkben is juhok voltunk. Csak éppen nem elveszett, elcsatangolt, hanem a helyükön lévő juhok, a jó pásztor nyájának tagjai. Valójában az egész emberiség története, ahogyan azt a Szentírás elmondja a maga üdvtörténeti rendjében, összefoglalható így is. Az eredetileg a füves legelőkön, a hűs forrás mellé legeltetett, terelgetett junyáj szétszélett, elkóboroltak, elvesztek a tagjai. Ezért a jó pásztor megkereste őket egyen-egyenként, és élete árán is összegyűjtötte őket, hogy újra egy nyáj és egy pásztor lehessenek. És ebben a történetben, ebben a csodálatos, a teremtéstől az új teremtésig tartó üdv történetben éppen ott járunk, hogy a jó pásztor már eljött, feláldozta magát, és az összegyűjtés is elkezdődött, nagyon sokan már visszatértek a nyájba. Nézzünk csak körül itt a templomban. De még nem mindenki. A jó pásztortól kapott megbízásunk folytán nekünk is, a nyáj tagjainak is felelősségünk, hogy összegyűjtsük az elveszett juhokat. Ez hát az a történet, amiben létezünk, amiben benne vagyunk, és aminek a beteljesedését, a csodálatos végét várjuk. Azt a végét, amiről Dávid király írt a 23. Zsoltárban, ahol az úrházában lakozunk majd együtt az egész emberi nyáj. A helyzet az tehát, hogy mi mindannyian juhoknak teremtettünk. Akármennyire is nem tetszik talán ez, és sokszor tiltakozunk is ellene, és szoktuk egymást akár kicsit becsmérlőleg birkának nevezni, a helyzet mégis az, hogy mi mindannyian juhoknak teremtettünk. Na de felvetődik a kérdés, hogy miben is áll ez a bárány vagy juh lét valójában, mi a lényege? Ezt így lehetne talán megfogalmazni, hogy abban áll a lényege a mi bárány létünknek, hogy mi mindannyian pásztor függő lények vagyunk. Arra vagyunk teremtve, hogy pásztorunk legyen. Hogy legyen olyan valaki, akinek a tulajdonai lehetünk, aki vezet bennünket, aki védelmez minket, aki mellett biztonságban érezhetjük magunkat. Azonban az az emberiség nagy tragédiája, ami a Szentírás lapjain is kibontakozik előttünk, hogy az emberjuhok elkóboroltak a jó pásztor nyájából. Eltűntek egyedül vagy kisebb-nagyobb csoportokba, de a szívükbe oltott vágy és szükséglet, hogy legyen pásztoruk, az nem lett kisebb ezáltal. A jó pásztor nélkül féltek és félnek a veszélyes világban. Ezért kerestek maguknak mindenféle más pásztort, akitől biztonságot és táplálékot reméltek. Ezek a más pásztorok, ők a béresek, vagy egyenesen pásztor bőrbe bújt farkasok, hogy ezt a fura képet használjam. Ha belegondolunk, a 20. század maga volt a béres pásztorok kora, a hitlerek, sztálinok, rákosik és kádárok korszak, akik mind-mind azzal hitegették a köréjük csoportosult juhokat, hogy ők az egyetlen és igazi pásztorok. De valójában nem, hogy az életüket nem adták volna a juhokért, de sokkal inkább a juhok életét vették el saját magukért. Nem is csoda, hogy az elmúlt évtizedek már attól hangosak, hogy a bárányok együtt mondják, együtt bégetik, hogy nem kérünk többé pásztorokat, elegünk van a pásztorokból, legyen mindenki a maga pásztora. El is érkeztünk a mához, a saját generációnkhoz, az el nem kötelezett juhok korszakához, akik egyetlen nagy pásztorhoz sem akarnak tartozni. A háttérben pedig a farkasok csak örülnek ennek hallatán. Aztán máskor meg a pásztor nélküli juhok mégis keresnek valakit vagy valamit, akitől függhetnek. Menekülnek alkoholba, drogba vagy munkába. Nagy pásztorok, eszmék vagy személyek helyett saját egójukat vagy egy-egy másik közeli személyt választják ki pásztoruknak. Függnek maguktól vagy egy szerettüktől. Aztán csalódnak. Rendszerint csalódnak, hiszen mindenki csalódik, aki nem a jó pásztor nyájába tartozik. Jól mondja Jézus, amikor végignézett az őt körülvevő elcsigázott tömegen, olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj. Ilyenek vagyunk Jézus nélkül. A nyáj, akinek nincsen igazi jó pásztora. Ez tehát az ember juhok története. Ez lenne a vége is, ha nem jött volna el őket megkeresni, összegyűjteni a jó pásztor. De az a csodálatos öröm, hír erről szól az evangélium, hogy eljött. Jézus magáról állítja, hogy ő a jó pásztor. Ezzel pedig nem kevesebbet állít, hogy ő egyenlő az Ószövetségben magát pásztorként, jó pásztorként kijelentő atyával. És ez a jó pásztor néhány dolgot rögtön a lelkükre köt a juhoknak. Először is kiemeli, hogy a juhok az ő tulajdonai. Nem azt mondja, hogy szeretné, hogyha az övé lehetnének ezek a juhok, nem. Határozottan kijelenti. Az atyától megkaptam őket. Ők az enyémek, mindannyian. És most szeretném ezt, ha lehetne mindenkinek így egyenként a szemébe nézve elmondani, hogy te a jó pásztor, Jézus Krisztus tulajdona vagy, az övé, csakis az övé, senki másé. Ez egy csodálatos örömhír. De mit is jelent ez a tulajdonviszony? Először is fontos elmondani, hogy ez a tulajdonviszony ebben az életben a hit tárgya. Nem látjuk színről színre a szemünkkel, hogy ki tartozik igazán a nyájba. Nincs rajtunk szemmel látható pecsét, billog, mint ahogy az a bárányokon szokott lenni, amely a tulajdonosukat jelzi, hanem a Szentlélek pecsételi meg a szívünkben a nyájhoz tartozást. Hit tárgya ez, ahogyan a Heidelbergi K.T. is fogalmaz az első kérdésében, amely az egész K.T.-t bevezeti és felvezeti, ahogy így ezt mondja, hiszem, hogy mind életemben, halálomban, testestül, lelkestül az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Hiszem. Ez a hit nagy kihívása. Hinni, hogy Krisztus tulajdona vagyok, miközben annyi farkas és béres feni rám a fogát, miközben annyi mindenki mondja, hogy az enyém vagy, én rendelkezem veled, hogy én rendelkezem az időddel, az energiáddal, odaadásoddal, mindeneddel. És mégis a jó pásztor ezzel kezdi, az enyém vagy, az én tulajdonom vagy. Pont ebben a közegben, ahol annyi mindenki akar birtokolni bennünket, ezt mondja, ne félj a farkasoktól, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez az az örömhír, ami bejárta 2000 évvel ezelőtt a római birodalmat, amely maga volt a béres pásztorok és a farkasok megtestesült birodalma, és ezért lettek, emiatt az örömhír miatt tömegek keresztjénné. Nem véletlen, hogy nagyon sok rabszolga is beállt a keresztjének közé, keresztjén lett és megtért, hiszen felszabadultak, megértették, hogy nem földi tulajdonosaiké többé, hanem Jézus Krisztus tulajdonai. Úgy lettek Krisztus tulajdonai, hogy megmaradtak korábbi gazdáik birtokában. Hatalmas ellentmondásnak látszik ez egy első pillanatra, de itt értjük meg igazán, hogy lélekben és hitben szabadultak fel. A legszorosabb, az elképzelhető legszorosabb földi kötöttségből kerültek át a jó pásztor teljesen szabad nyájába. És ezzel a jó hírrel kellene ma nekünk is teleharsognunk a világot. Erről kellene beszélnünk erősen és határozottan ennek a pásztor nélküli, pásztor vesztette világnak. Van pásztorunk, van tulajdonosunk, aki jó pásztor, aki szeret minket, aki hazavár. Nem kell tehát céltalanul, értelmetlenül, egyedül leélnünk az életet, mert van, aki vezet minket, van, aki utat mutat. Pásztor tulajdonosunk ezután két dolgot mond még el magáról, mindkettő nagyon lényeges. Először is Jézus rögtön azzal kezdi, hogy én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor pedig életét adja a juhokért. Jézus itt nagyon-nagyon tömören összefoglalja mindazt, amit a Szentírás a megváltásunkról mond. Később még hozzáteszi, hogy önként, kizárólag saját akaratából vállalja a halált, azokért a juhokért, amelyeket rábíztak. Azt mondja, hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Fontos ez a néhány mondat a Szentírásban, nem csak azért, mert itt egyértelműen arról beszél Jézus, hogy nem csak úgy véletlenül az ő akarata ellenére történt a halála, hanem ezt tudatosan vállalta. De azért is fontos ez a történet, mert nagyon szépen, egyszerűen és tömören összefoglalja, hogy mit is jelent a megváltása mi életünkre nézve. Az életét a juhaiért odaadó jó pásztor képe nagyszerűen mutatja be, hogy hogyan is működik a megváltás. Sokaknak ugyanis ezt tapasztalom nehézséget okoz a megváltás megértése. Azt, hogy mit is jelent mindez a mi életünkre nézve, és maga a Szentírás is több képpel próbálja mindezt bemutatni, ezt az egész folyamatot. Egyszer a jogi nyelvezetet használva, mint egy bírósági tárgyalást, ahol felmentő ítéletet kapunk. Máskor arról beszél, hogy olyan ez, mint amikor a megfizethetetlen adósságot elengedi nekünk az, akinek tartozunk. Itt pedig azt mondja el, hogy az elcsatangolt, a farkasoknak kitett, a béres pásztoroktól megvezetett, majd magukra hagyott bárányoknak az igazi, a jó pásztor csak az élete árán tudja megmenteni őket. Feláldozza magát a juhaiért, azért, hogy megmentse őket a fenyegető veszélytől. Az életét adja oda. Az igazság azonban az, hogyha belegondolunk, nem nagyon van olyan pásztor, aki ezt megtenné valójában. Sőt, akkoriban sem volt ilyen pásztor valószínűleg. Ugye az életét nem csak kockáztassa, hanem szánt szándékkal tudatosan feláldozza a juhaiért. Hát mégiscsak állatokról van szó. Hát azért egy pásztor életét odaadni a juhakért nem nagyon tették volna meg. De tovább kell gondolnunk a dolgot. Soha olyan Isten nem volt még a történelemben egyetlen egy népnek az istenese, aki az emberért, tehát a teremtményéért meghalt volna tudatosan. Az ember saját magától nem is tud ilyet elképzelni. Olyan isteneket alkotnak az emberek maguktól, mint amilyenek mi magunk is vagyunk, amilyeneket tapasztalunk. Csupa béres pásztor, rossz pásztor és farkas keverékei általában ezek az istenek, amiket magunkból alkotunk. Olyanok, akik parancsolni talán tudnak, teljes engedelmességet követelnek. Van ilyen nagy világvallás. Vagy pedig olyan istenek, akik annyira rosszul tartják a rájuk bízott nyájat, hogy a juhaiknak a vágyálma teljes megsemmisülés, hogy örökre kikerüljenek ebből a világból. A kereszténység az egyetlen, amely jó pásztorral, szerető pásztorral, mi több, önmagát a juhaiért feláldozó pásztorban hisz. Így vált meg bennünket Jézus Krisztus. Már csak az a nagy kérdés, személyesen mindannyiunknak feltett nagy kérdés, hogy el tudjuk-e hinni mindezt. Hogy személyesen a mi életünkre nézve mit mond mindez. Hogy én is olyan bárány vagyok, aki találkozott ezzel a jó pásztorral, akiért a jó pásztor feláldozta magát, és ezt el tudom hinni. Arra biztatok mindenkit, hogy próbáljuk meg. Sokaknak azonban ezt több okból nehezére esik elhinni. Nehezen értjük meg, nem csoda, hiszen nem emberi logika szerint működik. Nem tudják, hogy hogyan lehetne mindez személyes az életükben, vagy sokan úgy gondolják, hogy csak ne halljon meg értük senki. Majd ők meg tudják oldani a maguk problémájukat, majd megoldják ezt az Istennel, hogy nem kell értük senkinek vállalni a felelősséget, nemhogy meghalni értük. Ők már talán túlságosan is messzire kerültek a jó pásztortól, túl régóta el vannak csatangolva. De sok olyan embert is ismerek, aki nem meri, vagy nem tudja elhinni, hogy a kegyelem, a bocsánat, a hazatérés lehetősége neki is fel van kínálva. Nagyon tisztelem ezeknek az embereknek az önismeretét, azt, hogy tudják, hogy ők tényleg elcsatangoltak, hogy nagyon messzire kerültek, és hogy nem tagadják le mindezt, hogy néha bizony tényleg elkóboroltak a nyájtól, hogy sok sebet és töv is gyűjtöttek össze az életük során. Ezek az emberek magukat ismerik nagyon is jól, tudják, hogy bűnösök. Péter apostol is tudta, amikor először találkozott Jézussal, csak ennyit mondott neki, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Tudta jól, hogy ő kicsoda, de azt nem tudta, hogy Jézus kicsoda. És a csoda ott történt meg, az evangélium ott történt meg, hogy Jézus nem ment el. Azt mondta, hogy én téged választalak, pont ezt a bűnös embert akarom kiválasztani. Jézus éppenséggel az elcsatangolt, az elveszett, a tőle nagyon messzire került juhokért jött. Ez az ő szakterülete. Ő az a pásztor, aki a 99-et elhagyja, hogy azt az egy elveszettet megkeresse. Akik azt gondolják, hogy nem elég méltóak Jézushoz, azok nem ismerik őt eléggé. Nekik szól a jó pásztor üzenete, ahogy ezt hallhattuk. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. A jó pásztor ismer mindannyiunkat. Tudja, hogy milyen messzire kerültünk tőle. Tudja a legsötétebb titkunkat is, a legborzalmasabb tetteinkről is tud. Nagyon is jól ismer bennünket. Tudja, hogy kicsodák vagyunk. Tudja, hogy milyen helyzetben vagyunk. Tudja, ha egyedül vagyunk. Tudja, ha kilátástalannak látjuk a helyzetünket. Ismer minket. És mindez nem elég. Jézus nem véletlenül teszi hozzá rögtön, miután ezt elmondja, még egyszer nyomatékosan. Annak ellenére, éppenséggel annak ellenére, hogy tudom, hogy milyenek vagytok, hogy milyen elesett, elkóborolt, magányos, becsapott juhok vagytok, én az életemet adom értetek. Önként, saját akaratomból, szeretetből. Nem azért, mert megérdemlitek, vagy mert olyan értékesek vagytok, hanem azért, mert szeretlek titeket, mert én így akarom. Nyugodjunk meg tehát, Jézus ismer minket, ismer téged is, kedves testvérem, mindannyiunkat, és ennek ellenére akarja azt, hogy légy a nyája része. Ha te úgy is gondolod, hogy nem vagy méltó rá, akkor is ő tudja, hogy te ki vagy, és azt szeretné, hogy kövesd őt, és éld át mindazt, amiről a 23. Zsoltár is szólt. De meg is fordítja mindezt Jézus, amikor a más akolból való juhairól beszél, akik alatt valószínűleg a pogányokat érti, akikkel majd egy nyájba kerülnek a zsidók, hogy mit is jelent ismerni őt. Azt mondja, hogy ezek a juhai hallgatni fognak az ő hangjára, ismerni fogják a jó pásztor hangját. Egyszer olvastam egy beszámolót egy Izraelben még évtizedekkel ezelőtt járt embertől, aki tanúja volt annak, amikor 3-4 pásztor a több száz bárányból álló nyájaikat, külön 3-4 nyájat egyszerre vitt el egy kúthoz itatni. És az ember végignézte, hogy az a több száz birka bárány órákon keresztül keveredett ott a kút körül. És egészen megdöbbent, amikor a szemtanúja lehetett annak, hogy amikor véget ért az itatás, az egyik pásztor egyszerűen egy kicsit eltávolodott a kúttól, elrikkantotta magát, hogy bárányok hozzám, vagy valami hasonlót, és egyszerre az összekeveredett tömegként ott gomolygó bárány hordából az ő bárányai hallva az ő hangját, elkezdtek szépen kijönni, és oda gyűltek a pásztor köré. Nyomába szegődtek, és indulhattak tovább a legelőre. Ismerték a hangját, meg tudták különböztetni a többi pásztor hangjától, az ő pásztoruk hangját. Az a nagy kérdés, hogy mi ismerjük-e Krisztus hangját így? Meg tudjuk-e különböztetni őt az önjelölt pásztorok hangjától? Halljuk-e valóban a mindennapjaink zűrzavarában, amikor olyan sokan ordítják felénk azt, hogy engem kövess, utánam gyere, kihalljuk-e Jézus hangját? Meggyőződésem, hogy egy módon tudjuk csupán ezt a képességet fejleszteni magunkban, úgy, hogyha gyakorlunk, ha rendszeresen hallgatjuk őt, ha minden nap tudatosan odafigyelünk a hangjára. Akkor egy idő után kialakul a képesség bennünk, ahogyan kialakul ezekben az egyébként oktalan bárányokban is a képesség, hogy megismerik az ő pásztoruk hangját. El kell kezdeni mindezt az igeolvasással. Ha valaki tapasztalatlan, akkor először a könnyebben érthető részekkel, akár Márk vagy Lukács evangéliumával, aztán lehet a Zsoltárok szavaival imádkozni. A lényeg, hogy kezdjük el felismerni, megismerni a pásztor hangját, a pásztor szavait. Ez az ismerkedés nem megy egyik napról a másikra, és az a csodálatos, hogy itt ebben a földi életünkben fejlődünk, növekedünk, keresztül megyünk ezen az ismerkedési folyamaton, de nem is lesz vége itt az életünk során, hanem ahogy Pál is fogalmaz, most tükör által homályosan látunk, akkor pedig majd, amikor színről színre látjuk, amikor szemben állunk vele, színről színre látunk. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Az örökké valóságban fog ez az ismerkedés igazán beteljesedni, addig csak töredékesen. De itt ebben az életben is törekedjünk arra, lehetőségünk van, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt. Még utoljára egy dologról mindenféleképpen szeretnék beszélni. Sokak számára okoz problémát az, hogy hiába keresztjének nem élik át, nem érzik, vagy legalábbis nem sokszor azt a kegyelmi állapotot, amit elvárnánk a Krisztus nyájában való léttől. Úgy érezzük, hogy szép és jó mindez, de attól még a keresztjének életében is ott a szenvedés, ott van a sok nehézség, sőt, csak így halkan jegyzem meg a szószékről, a keresztény közösségekben is jelen van a rossz indulat, az önzőség is. Akkor mégis mi a különbség egy keresztény nyáj és egy nem keresztény nyáj között? Nagyon is sok. Elsősorban a cél. Krisztus nyája nem csak úgy kóborol ebben a világban, hanem határozott irányban halad. Halad az örökké valóság felé, a mennyei Jeruzsálem felé, oda, ahol már nem lesz sem halál, sem könny, sem félelem, hanem a pásztor és a nyája teljes közösségben él. Másodszor pedig a nagy különbség Krisztus báránya és a nélküle kóborló juhok között, hogy mi soha sehol nem vagyunk egyedül. Ahogy a Zsoltáros írja, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Útunk során olyan helyeken is járunk, ahol nagyon nem szeretünk lenni, amelyek nagyon kényelmetlenek. Életünkben vannak olyan időszakok, amelyeket legszívesebben csak átugornánk, akár egy vizsgaidőszak vagy hasonlók, de ő mindig velünk van, mert tudja, hogy mit jelent szenvedni. Tudja, mit jelent egyedül lenni, mit jelent kísértések között lenni, és ő tudja azt is, mit jelent a halállal szembenézni. Jézus Krisztus eljött erre a világra, hogy megkeresse és megmentse az elveszett juhokat, minket, mindannyiunkat. Ismer minden egyes bárányt, és minden tévedés, ballépés ellenére az életét adja értük. Értünk, és érted is. Életét adja, hogy megmentse azokat, akik nem tudják magukat megmenteni. És mindezért csak egyetlen egy dolgot kér, azt, hogy kövessük őt. Kövessük őt, ne maradjunk el tőle, és ő is ott lesz mellettünk egész útunkon keresztül. Kövessük őt a kitaszítottak, az elveszett bárányok közé. Legyünk ott, amikor felemeli azokat, akik elestek, akik bukdácsolnak. Legyünk ott, amikor enni ad az éhező juhoknak. Kövessük őt, amikor vállára veszi az elfáradt bárányt. Legyünk vele, amikor tanítja őket, hallgassuk a hangja egyedi csengését, ismerjük meg minél jobban. De kövessük őt akkor is, amikor értetlenség vagy utálat veszi körbe, akkor is, amikor nem fogadja be őt senki. Kövessük őt akkor is, amikor mások még a nevének kimondását sem engedik meg. És kövessük őt, ha kell, a halál árnyékának völgyébe is, tudva, hogy ő előbb vállalta a halált értünk. Kövessük őt végül együtt az örökké valóság felé vezető úton. Úgy legyen. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, és énekeljük a 229. dicséretünk első három versszakát. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, mint elkóborolt bárányok állunk meg most előtted. Ha most visszatekintünk az életünkre, legyen az bármilyen rövid, látjuk és tudjuk, hogy milyen sokszor elkeveredtünk a te közeledből, milyen sokszor nem hallottuk és nem értettük a te szavadat, vagy pedig amikor olyan helyre hívtál minket, ahová nem szerettünk volna menni, szándékosan félrefordítottuk a fejünket, és nem figyeltünk rád. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk mindezt, fogadj vissza a te nyájadba. Mi hisszük és tudjuk, hogy te éppen az ilyen elveszett, az ilyen rossz, elkóborolt bárányokért jöttél, mint amilyenek mi is vagyunk. Kérünk téged, hogy hadd legyen mindig helyünk a te nyájadban, segíts bennünket, taníts minket, vesződ és botod vigasztaljon minket, add, hogy veled tudjunk azon az úton haladni, amely a veled való teljes közösségbe, az örökké valóságba vezet. Így könyörgünk a te nyájad budafoki gyülekezetéért. Kérünk téged, hogy őrizz és áldj meg bennünket, add, hogy ez a gyülekezet lélekben növekedjen, add, hogy a testvériség, a szeretet, amelyet te minden bárányodtól elvársz, az egyre inkább legyen itt jelen közöttünk. Kérünk téged, hogy hadd tudjuk az elesetteket, a szenvedőket, a jó szóra várókat meglátni és észrevenni, ahogyan te észreveszel mindannyiunkat. Add, hogy vágyjunk megismerni egymást, és szeretni a másikat. Így könyörgünk a gyülekezet betegeiért, akik kórházban vannak. Te vigasztald és bátorítsd őket. Könyörgünk az idősekért, azokért, akik munkában vannak, és a diákokért, a kisgyermekekért, a családokért, a szülőkért. Kérünk téged, hogy őrizd meg minden egyes tagját ennek a nyájnak, hiszen te vagy a mi jó pásztorunk. Könyörgünk, hogy légy itt velünk lelked által, terelges és vezess bennünket a következő héten is. Jézus Krisztus a jó pásztor nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Budafoki Református templomban, különösen is azokat, akik esetleg most először vannak itt közöttünk ebben a nyájban. Várjuk őket nagy szeretettel alkalmainkra, amelyeket ezúttal hirdetek is. Ma délután 5 órától a toronyszobában lesz a két ifi, a fiatal felnőttek köre és az ifi manusok alkalma. Szeretettel várunk titeket oda. Ugyancsak 5 órától itt a templomban óvodai befogadó istentisztelet lesz. Szokott alkalmainkat a héten is megtartjuk, tehát hétfőn este 6 órától énekkar lesz a gyülekezeti teremben, este 6 órától bibliaóra, ahova szintén nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit. Egy erős, masszív kis mag van ott hétről hétre együtt, és nagyon nyitott az új arcokra. Szerdán délelőtt 10 órától nyugdíjas bibliaóra lesz, itt a gyülekezeti teremben szintén lehet csatlakozni. Este 6 órától pedig ige körüli alkalom lesz a gyülekezeti teremben, ahol a vasárnap elhangzott ige szakasz, illetve prédikációról lesz egyfajta kötetlen, kevésbé kötetlen beszélgetés, majd meglátjuk. Csütörtökön délelőtt 8 órától pedig szintén bibliaóra itt a gyülekezeti teremben, fél 10-től pedig babamama kör. Hirdetem, hogy pénteken 3:30-tól van a konfirmációs első és második csoport. Szeretettel várjuk még a jelentkezőket az első csoportba, lehet még csatlakozni, illetve hirdetném azt, hogy most már nagyon valószínű, hogy lesz csütörtökön is konfirmációi előkészítő, mind az első, mind a második csoportnak feltehetően indul csütörtökön is, tehát akinek csak ez az időpont jó, csütörtök délután, az is jelezze, jelentkezzen nálam, vagy pedig Ferenc Lillánál, mindenféleképpen jöjjön el. Szombaton délelőtt 8 órától indul a templom takarítás, amire azt a feladatot kaptam, hogy valami nagyon buzdító és hívogató meghívást közöljek. Jó lesz. Jöjjünk el, szükség van a segítségre, elég nagy a templom, mint ahogy azt látjuk, illetve a gyülekezeti terem és egyéb termek, szükség van minden dolgos kézre. Utána pedig egy nagyon finom bográcsozás keretében lehetünk együtt a fáradt takarítókkal, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk szombat délelőtt, 8 órától valószínűleg délig, 1 óráig itt leszünk, lehet csatlakozni. Szombaton délután is lesz ifi, 5 órától, illetve amit már most szeretnénk hirdetni, hogy úrvacsorára előkészítő zsoltáros istentiszteletünk vespera lesz jövő héten szombaton este 6 órától itt a templomban. És nagy szeretettel hirdetnénk a jövő vasárnapi úrvacsorás istentiszteletünket, amely egyben a templomunk 90. felszentelési évfordulójára emlékező és arra visszaemlékező alkalom lesz, illetve a presbiter és pótpresbiter jelöltek bemutatkozása lesz jövő héten vasárnap, amelyre minden egyes a választójoggal rendelkező és más testvérünket is nagy szeretettel várunk. A mai nap az igét Bálint Gábor testvérünk olvasta, nagyon köszönjük az ő szolgálatát. És átadom a gondnok úrnak a...
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, én is különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Van egy jó hírem. A héten 2017. szeptember 19-én 23 óra 47 perckor 3680 grammal és 57 centiméterrel megszületett Pap Tamás, Tóth Viola beosztott lelkészünk és Pap Tamás harmadik gyermeke. Ma 5 órakor ugye az óvodások befogadó istentiszteletére kerül sor. A záró szeretett vendégségre sütiket szeretettel várunk, illetve most istentisztelet után az átvételtechnikába jártas férfiak segítségét szeretném kérni ahhoz, hogy felállítsuk a sátrakat, illetve kivigyük a megfelelő padokat és asztalokat. A templom takarítás partiról már volt szó. A létrát kezelő férfiakat, akik szeretnek magasra jutni, azokat reggel 7:30-ra várjuk, a többieket pedig 8:30-9 körülre. A templom felszentelésről már volt szó. Október 6-án a nyugdíjas kör Abigail kiállítást tekint meg Szabó Magda évforduló kapcsán. Október 7-én 6 órakor lesz Luther liturgiája szerint istentisztelet a mi templomunkba, és a rákövetkező héten pedig Calvin liturgiája szerint az evangélikus templomba. Október 15-én lesz a presbiter választási egyházközségi közgyűlés, tehát arra kérem, hogy akkor minél többen jöjjünk el, hogy nehogy az legyen, hogy nem vagyunk jogosultak, vagy nem lesz érvényes a választás. Aznap este 6 órakor lesz Borsányi Márton szervezésében egy koncert. Köszönjük szépen Németh Tamás szervezését, 19-en jelentkeztek arra, akik 31-én, 10 és 15 óra között a Pap László sportarénába tartandó központi reformációs rendezvényen jönnek intézményeinkből és gyülekezetünkből. Hát aki nem jelentkezett eddig a Tamásnál, ő jelentkezhet egyénileg a megfelelő e-mail címen. Aznap este az evangélikus templomba este 6 órakor tartunk majd ökumenikus istentiszteletet. És november 18-án lesz egy ökumenikus vespera, amivel zárjuk ezeket az évfordulós reformációs rendezvényeket. Ne felejtsük el, hogy a kárpátaljai testvérek javára továbbra is lehet befizetni, illetve ez a rendezvény sorozatról van egy ilyen cetli, amit el lehet vinni a pénztárosi asztalnál, illetve a kijáratnál. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! áldásvételre készülve énekeljük záró énekünket, a 455. dicséretünk első 3, illetve 7., 8. és 9. versét. 455. dicséret.
Thank you.
Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen.